Klubrádióban. Telefonáljon, ha szeretne játszani. 43 76 779. Film, színház, irodalom, zene. Játszma. Mert nem csak nyerni, de tudni is jó. Jelentkezzen játékosnak. Telefonszámunk 43 76 779. Hívható hétköznap 9 és 12 óra között.
Következnek a Klubrádió hírei.
11 óra múlt 2 perccel Róma püspöke, az egész teremtett világőrzője, hangoztatta beiktatásán Ferenc pápa. Fékezné az otthonokba is bekopogó és aláírásgyűjtésre készülő pártokat az adatvédelmi hatóság vezetője. Igazságosabb rezsicsökkentést szorgalmaz az MSZP, a Fidesz pedig törvényi garanciákat épít be a fogyasztók érdekében a szabályozásba. Most jobb idő lesz, ma 9, holnap 13 fok várható, aztán a hét második felében megint csökken a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. A szegények érdekében emelt szót beiktatásán Ferenc pápa. Az egész teremtett világ, de különösen a szegények elesettek őrzése Róma püspökének feladata. A pápának ezt az alázatos, hitben gazdag szolgálatot kell szem előtt tartania, mondta az új katolikus egyházfő a Vatikánban tartott szentmisén. A pápa arra kérte a világ gazdasági és politikai vezetőit, hogy ők is legyenek a teremtett világ őrzői. Nem lehet aláírásokat gyűjteni a lakásokban, erre hívja fel a pártok figyelmét az adatvédelmi hatóság vezetője. Péter Falvi Attila szerint ez magában rejti annak kockázatát, hogy az adatkezelők lakcím szerinti bontásban listázzák a polgárokat, és esetleg úgynevezett negatív listákat állítsanak össze azokról, akik nem akarnak részt venni egy adott kezdeményezésben. Múlt héten előbb a Fidesz jelezte, hogy aláírásgyűjtést indítanak a rezsicsökkentés érdekében, majd az MSZP az alapvető élelmiszerek áfájának 5%-ra csökkentése érdekében jelentett be hasonló kezdeményezést. Ezek megkezdés előtt adatvédelmi nyilvántartásba is be kell jelenteni az akciókat, hangoztatta Péter Falvi Attila. A már beígért újabb rezsicsökkentéseket is megalapozza a kormánypártok javaslata. Erről az előterjesztő beszélt az országgyűlésben. A fideszes Németh Szilárd azt ígérte, hogy a jövőben erősebb jogkörökhöz jut majd a fogyasztóvédelmi hatóság, amely vizsgálhatja, hogy valóban megtörtént a 10%-os tarifamérséklés. Az MSZP szerint nagyobb mértékű, igazságosabb és fenntartható rezsicsökkentésre van szükség. Lukács Zoltán a parlamentben kevésnek nevezte a kormánypárti előterjesztésben szereplő 10%-ot. A képviselő szerint ott kellene rezsit csökkenteni, ahol nagyobb a baj és nagyobb a szükség, és figyelembe kell venni a szociális helyzetet és a fogyasztás mennyiségét is. Már ma elkezdik kijavítani az M1-es Győrnél beszakadt burkolatát, ígéri az autópálya kezelő. Béni Gyöngyi szóvivő a Klubrádiónak elmondta, hogy a kivitelező céget értesítették, és a szakemberek kiszállnak a helyszínre. A Rápca felett átfutó strádahídon egy másfélszer félméteres területen keletkezett tegnap este 15 centis mélyedés, emiatt most terelés van az országhatár felé haladó forgalomnál az M1-esen.
Javítást követően sem állt helyre, és egy nagyobb probléma keletkezett. Nagyobb aszfaltvastagságban és nagyobb méretekben szakadtott be a burkolat. Azonnal értesítettük a kivitelezőt, aki a mai nap folyamán kivonul és megoldja ezt a problémát.
Ez az autósok nyelvére lefordítva mit jelent pontosan? Lehet azért haladni
Hegyeshalom
felé?
Persze, terelés van kiépítve, nincs útzár, figyelni kell a jelzéseket és a tereléseket.
Mikorra lesz ez kész?
Reménykedünk abban, hogy rövid idő alatt azt tudtuk elintézni, hogy kivonuljon a kivitelező. Ha felvonult, ugye be kell szereznie aszfaltot, fogunk arról információt adni, amikor felszabadul ez a terület.
Délután 9 fok lesz változóan felhős időben, aztán egyre csökken a felhőzet. Holnap lehet 13 fok is napközben, aztán a hét második felében megint csökken a hőmérséklet, és az évszakhoz képest hűvösebb napok jönnek majd. Friss hírek legközelebb 12:30-kor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs.
Van egy ország, ahol a demokrácia kialakítása
nem nagyon sikerült, vagy ha sokakat megnyugtat, akkor mondhatjuk úgy is, hogy még kevésbé sikerült, mint Magyarországon. 1991. decemberében lett független Kazasztán, de addigra már Nurszultán Nazarbajev a kazak kommunista párt feje volt. 89-től egészen pontosan 91-ben köztársasági elnökké is választották, és 2007-ben, tehát 16 évvel később és pár évvel ezelőtt a kazak parlament törvénybe iktatta, hogy Nurszultán Nazarbajev élete végéig gyakorolhatja a köztársasági elnök minden jogosítványát, joga van kijelölni utódját, mentelmi joga van és befolyása alatt áll a bel- és külpolitika, illetve ő nevez ki minden minisztert, cenzúrázza a sajtót, és a személyiségi jogot is egészen önkényesen értelmezi. Hát ez Kazasztán, amiről nyilván sokan tudják egyébként, hogy a 7. India és a 8. Argentina után a világ 9. legnagyobb országa, 27 magyarországnyi, elképesztő ásványi kincsel, földgázzal, olajjal, és hát erőteljes fejlődéssel, legalábbis az utóbbi években ezt lehetett tapasztalni, mérsékelt demokráciával. Erről az országról beszélgetek ma Csonka Gáborral, alias Vándorbolyjal, akit szerencsére nem először és nem másodszor és nem is harmadszor látok itt vendégül, mert eddig minden nagy útja után sikerült becsábítani őt ide a stúdióba. És itt ül mellettem most is.
Üdvözlök minden hallgatót!
Neked mániád ez a Kazasztán, tehát összesen eddig 4-szer voltál, ugye 3-szor?
3-szor jártam arra, először még 1991-ben egy kínai utunk során, amikor páran barátokkal összefogtam.
Amikor Nazarbajev már kormányfő volt, és a kazak kommunista párt feje.
Így van, de hát ugye akkor esett szét Szovjetunió, és nagyon olcsón ki lehetett jutni, tehát ez volt ez a klasszikus utunk, amikor eljutottunk Kínába $5, ugye vonattal és repülővel. Ez egy külön történet lenne, és mindegy, akkor igazából pont akkor távolított, tehát akkor tört ki egy felkelés ott ugye Moszkvában, tehát ott ragadtunk Kazasztánba körülbelül egy hétre akaratunk ellenére, mert igazából mi csak ott a repülőtérre mentünk volna és átszállunk, és így törölték körbe egy hétig az összes repülőjáratot az országban, és akkor ugye kénytelen kellett lennem tervezve, akin jutunk befejezéseként egy kis Kazasztán kört tettünk, pontosabban Almata környékén, és elmentünk mondjuk ott a közeli tavakhoz.
És mi ragadott meg téged annyira, hogy aztán még 2-szer visszamentél?
Másodszor, én mindig is vissza akartam menni Közép-Ázsiába, és szerettem volna egy kicsit többet utazni, és Kazasztán mondjuk egy jó ilyen csomópont, ahol mondjuk olcsón be lehet repülni, mert hogyha valaki Tadzsikisztánba akarna repülni, a Közép-Ázsia, mondjuk Pamírba kalandozni, akkor de sokkal ritkábban járnak repülőgépek, sokkal nehezebb repülőjegyet szerezni. Kazasztán ugye most egy olyan olajország lett, mint mondjuk ott az arab félsziget pár országa, és ezért a repülőjáratok sokkal sűrűbbek, és sokkal olcsóbban lehet oda eljutni. Tehát egy jó kiinduló pont egy ilyen kazak, kirgiz, tadzsik, üzbég körutazáshoz, tehát ezt tudom javasolni, és ugye én is túrákat vezetek az Eupolisnál, és ezért én is már jártam ott párszor, és nagyon szeretem azt a környéket, főleg Almata környékét, ugye, mert az ország akkora hatalmas, hogyha például Uralszkba vagy, akkor közel vagy Bécshez, mint Almatához, ugye az ország legnagyobb városához. Tehát amikor szétesett a Szovjetunió, akkor ugye értelemszerűen Almata lett volna a főváros, de helyett Asztanát választották fővárosnak, azért, mert ugye Kazasztán történelmileg nagyon sok orosz lakossággal bírt, és féltek attól, hogy akkor hozzácsatolják majd a újonnan keletkezett orosz federációhoz, és ezt kiküszöbölendő alakítottak egy új fővárost, ami gyakorlatilag, most nem azt mondom, hogy szellemváros, de gyakorlatilag felhőkarcolókat és nagy sugárutakat fölhúztak.
Tehát olyan, mint Brazília Brazíliában.
Igen.
Tehát kicsit, ez egy műváros.
Így van. Tehát, hogy oda telepítették a közigazgatást. Gyakorlatilag nyomják bele a pénzt, de igazából még nem egy élő hely. Tehát, hogyha valaki egy érdekes városba akar menni Kazasztánba, akkor mindenképp Almatával kezdje, és valószínűleg oda fog a repülő is leszállni, mert az a legnagyobb város. Ott, hogyha valaki utazik, ugye most itt egy utazós műsor, hátizsákról van szó, és én hátizsákosként jártam azért 2-szer is úgy körbe, hogy Almat és környékén nagyon sok látnivaló van, ami mondjuk így egy 500 kilométeren belül, tehát az még egy bejárható távolság, és nagyon sok érdekesség van, tehát eleve a déli területeken vannak, ahol vannak a hegyek. Ugye, tehát ott van a Balsoje Almatinszki ozera, tehát hogy a nagy almati lék, és ilyen 3-4 ezres hegyekre tudunk gyakorlatilag egy napos túrával kimenni, ami azért szenzációs, hogy ott vagy a fővárosban, és akkor reggel 6-kor elindulsz, fölmész, kirándulsz, megnézed a tavakat, átmehetsz hágókon, és még aznap elvileg vissza tudsz élni. Mondjuk ez egy húzós-zúzós nap, de nyilván gyönyörű, tehát gleccsereket látszott egy napos túrán.
Mert ha jól tudom, akkor Almati vagy Almata?
Hát attól függ, hogy magyarul Almata, de egyébként Almati.
Tehát Almati környékén van a Charing Canyon is, ugye? Ami, ha jól tudom, a Grand Canyon után a második vagy harmadik legnagyobb ilyen folyóvölgy, kiszáradt folyóvölgy a világon.
Azt nem tudom, hogy hanyadik, de tényleg azért 250 kilométerre van Almatitól, és azt is elvileg egy nagyon hosszú, egy napos út keretében meg lehet járni. Most mi legutóbb úgy csináltuk, hogy tettünk egy kört. Tehát, hogy a Charing Canyon egy nagyon érdekes, ott tudsz benne a kanyonba is menni, nagyon szép, nagyon fotogén kanyon, és utána át tudsz menni a Kirgiz határhoz, a hegyek közelében vannak tavak, vannak olyan gyilkostószerű tavak is, ahol gyakorlatilag ugye elzárta valami a folyónak, vagy a pataknak a lefolyását, és egy tóvádúzzat, és ugye elöntötte a fákat. Ez nagyon érdekes szintén, illetve nagyon kis könnyű túrákat lehet ott a környéken csinálni.
Tehát... Vissza, bocsánat, még egy mondat erejéig a társadalomra, hogy létrehoztak egy művárost, hogy az legyen a főváros. Gondolom ez az erőteljes kazakosítás volt a céljuk, hogy minél inkább megmutassák az önállóságukat, vagy erősítsék az identitásukat, már mint a kazakok, hogy ez mennyire érezhető a mindennapokban. Én valakitől hallottam, hogy míg az előző évtizedekben kazaknak volt nagyon nehéz lenni Kazasztánban, ma orosznak nagyon nehéz lenni.
Ez nagyon érdekes, amit fölvetsz, mert régebben, tehát a kazak nyelvet azt igyekeztek elfelejteni az emberek, ugyanezt történt egyébként Kirgizisztánban is, hogy az értelmiség, meg egyáltalán aki akart mondjuk a fejlett világhoz csatlakozni, az orosz iskolába járatta a gyerekeit, és oroszul beszélt. Tehát fölnőttek úgy generációk most már, hogy nem tudnak kazahul, tehát most tanulják vissza a saját nyelvüket. Tehát nyilván a kazak nyelv sem azért annyira régi, tehát a 14. században talán, vagy mikor fejlődött ki. Igen, a 16. században jött létre a kazak nyelv, tehát amikor a 15. században a kazakkánság létrejött, és gyakorlatilag egyesültek ezek a törzsek, utána alakult ki a saját nyelvük. Tehát a nyelvbeliségük, sőt, az írásbeliségük az gyakorlatilag nagyon új, és ugye az írásbeliség az már az orosz cirilbetűkhöz kötődött, tehát már a cárok elég korán oda betették a lábukat, ugye oda száműzték a mondjuk így az értelmiséget, vagy pontosabban akik szembeszegültek a cári hatalommal, tehát Szibéria és Kazasztán volt. Aztán fordult a helyzet, utána a kazakokat telepítették ki, illetve ugye a volgamenti németeket telepítették át, tehát hogy még mind a mai napig van német lakosság. Azt is lehet tudni, hogy most 60% a lakosságnak kazak, viszont volt olyan, hogy 40% volt az orosz régebben, nem is olyan régen egyébként 100 éven belül. Tehát, hogy azért nagyon mozog ez az arány, illetve voltak a 20-as években ilyen nagy éhezések, 30-as években voltak ilyen nagy kollektivizálások, ugye, amikor ugye a nomádokat rákényszerítették arra, hogy adják be az állataikat, és kezdjenek el földműveléssel foglalkozni, amit nyilván ők meg nem akartak, tehát hogy ők a nomád életmódhoz szoktak, a fű eltartotta őket, több ezres ilyen hordáik voltak, és akkor inkább leölték az állatokat, mint hogy odaadják a kommunistáknak, és akkor nyilván akkor ők is éhen haltak, tehát hogy kb. 1 millióval csökkent Kazasztánnak a lakossága, mondjuk így a 20-as, 30-as években, a 40-es évekig bezárólag. Tehát, hogy azért elég ilyen nomád és vad a történelmük, tehát kezdve attól, hogy a mongolok is átjártak, aztán ugye a három ilyen hordára bomlottak, és nyilván a régebben még a törökök is, meg a perzsák is ott próbáltak befolyást szerezni ezeken a területeken, de hát alapvetően mai szemmel nem, de akkoriban egy értéktelen terület volt valahol, ugye, tehát legelőknek jó volt, de ugye most már az ipar határozza meg a világot, és miután a magyarok is részt vettek tengészbe, ugye a földgázmezőknek a föltárásában, abból profitálnak, és amikor találkozok most Almatában emberek, és mondom, hogy magyar vagyok, akkor rögtön asszociálnak az Ikaruszra, valaki mondja, hogy tengészbe is dolgoztak magyarok, meg ott fölépítettek egy magyar várost.
Tehát barátként vagy kezelve.
Igen, és sőt, még találkoztam itthon a követségen egy olyan magyarral, aki még annó kint dolgozott, és mondta, hogy még a Kossuth rágyót is lehetett onnan fogni. Tehát gondoljátok el, hogy ott a Kaszpi-tenger környékéről még a Kossuth rádió fogható volt. Tehát ezek ilyen érdekes dolgok. Tehát nyilván a Globus is, amire asszociálnak, régebb.